zen hi tu kutra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Idén a gyöngyösi Szent Bertalan plébánia templom adott otthont az országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatnak, melynek mottója Máté evangéliumából vett idézet volt: tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. A kétnapos lelki gyakorlat elmélkedéseit Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke tartotta. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Roma Pasztorációs Bizottságának elnöke magyar és lovári nyelven mutatta be a szentmisét. Szentbeszédében egyebek mellett a bűnbánat jelentőségét hangsúlyozta. A lelki gyakorlat vasárnapi záró szentmiséjét, mely egyben a Szent Bertalan templom búcsú ünnepe is volt, Ternyák Csaba egriesebe. Prédikációjában a főpásztor a valódi vallásosság jegyeiről beszélt. A cigánypasztorációt szerte az országban görög és latin ritusúak szoros együttműködésben végzik. Szeptember 1-én indul a fix 3%-os hitelprogram, amely az első lakást vásárlók számára teszi minden korábbinál kedvezőbbé az ingatlanhoz jutást, emlékeztetett a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a családi otthonteremtési kedvezmények és az otthon start közötti összhangot megteremti egy új kormányrendelet. Az átjárhatóságot is biztosítják. Például, ha valaki most otthon start programmal indul, de később megváltozik az élethelyzete, gyermeket vállal, akkor lehetősége lesz arra, hogy átváltsa csak pluszra a hitelét, vagy kiegészítse azzal. A havi törlesztő részlet minden 10 millió forint hitel után havi 30 ezer forinttal lesz kevesebb, vagyis például 20 milliós hitel esetében havi 60 ezerrel, 50 milliósnál havi 150 ezerrel lesz kisebb a havi törlesztés. Elhangzott, november 30-áig meghosszabbítják az árrésstoppot a boltokban, a cél továbbra is az infláció csökkentése. A magyarországi gáztározók töltöttsége jelenleg 64%-os, vagyis az ország ellátásához ez 82 téli napra elegendő, de ha csak a lakossági fogyasztást nézzük, akkor 171 téli napra lenne elég, tehát jól állunk, ismertette a miniszter. Gulyás Gergely a munkácsi rakétatámadásról elmondta, együttérzésüket nyilvánították az érintetteknek és elítélik a támadást. Hangsúlyozta, Kárpátalja megtámadása nem lehet hadicél, olyan távol van Oroszországtól. A magyar kormány arra szólítja fel az ukrán kabinetet, hogy azt a kötelezettségét, ami EU tagjelöltként kiterjed rá, például, hogy az ellátás biztonságát szolgáló vezetékhálózatot óvja meg, ne próbálja tönkretenni, azt tartsa be. A miniszter úgy látja, még a tagjelölti státusz is elfogadhatatlan egy olyan állam esetében, amely uniós tagok energiabiztonságát veszélyezteti. Jelezte azt is, Magyarország fenntartja és tovább folytatja a gazdasági kapcsolatot Oroszországgal. A hétvégén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, hogy megvitassa az Ukrajna és Oroszország közötti jövőbeli tárgyalások lehetőségét, jelentette be Volodymyr Zelenszkij Kijevben. Az ukrán elnök az ukrajnai látogatáson tartózkodó Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel közösen tartott tájékoztatót. Több mint 19 ezer ukrán gyermeket vittek el illegálisan Oroszországba eddig az orosz-ukrán háború ideje alatt, jelentette ki Keith Kellogg tábornok, Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Kijevben. Németország vállalta, hogy évente 9 milliárd euróval támogatja Ukrajnát, jelentette be Lars Klingbeil, német alkancellár pénzügyminiszter Volodymyr Zelenszkij elnökkel tartott kijevi találkozóján. Ukrajna és Litvánia pedig közösen fog védelmi eszközöket gyártani a két ország biztonságának megerősítésére. A katolikus Karitász 300 tanszercsomagot adományozott hátrányos helyzetű gyermekek számára Nagyszőlősön. A Perényi Zsigmond középiskola 22 diákja személyesen vehette át az iskolatáskákat és a szükséges taneszközöket. A fennmaradó csomagokat a Szent Márton Karitász munkatársai juttatják el a következő napokban a többi érintetthez Kárpátalja különböző magyar ajkú településein. A tanévkezdési támogatás a katolikus Karitász országos Legyen öröm az iskola kezdés segélyprogramjának része, amely évente Magyarországon több ezer rászoruló diák számára nyújt segítséget az év során. Regionális tőkepiaci együttműködés erősíti mostantól a közép- és kelet-európai régió, így Magyarország versenyképességét az Európai Uniós pénzügyi térben, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A megállapodás a horvát pénzügyminisztérium kezdeményezése után jött létre, Zágrábban írták alá. A résztvevő országok Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Észak-Macedónia, Bulgária, Románia, Lengyelország és Magyarország. Megkezdődött a keleti pályaudvar 4 héten át tartó felújítása. Most nem a történelmi főépületet, hanem a vasúti infrastruktúrát újítják meg, ami talán kevésbé látványos, de azt a célt szolgálja, hogy évekre üzembiztosan tudjon működni a pályaudvar, mondta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon. Arra kér mindenkit a következő 4 hétben, ne közlekedjenek rutinból, indulás előtt tájékozódjanak. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben aztán 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 45. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas a Három testőr.
A bíbor a szemlátomás dühöngött. Úgy látom, éberen őrzik a testőr urakat, szólalt meg. Talán bizony az angolt várják a száraz föld felől? Vagy talán minden testőr generálisnak hiszi magát? Kegyelmes uram, válaszolt Athos, mert az általános megrökönyödés közepette csupán őt nem hagyta cserben szokásos nagyúri hidegvére és nyugalma. Kegyelmes uram, a testőr, amikor nincs szolgálatban, vagy szolgálata véget ért, iszik és kockázik, és az inasához képest úgy szólván generális. Az inasához képest, dörögte a bíboros. Szép kis inas az olyan, amelyik figyelmezteti a gazdáját, ha jön valaki. Őrszem az ilyen nem inas. Pedig éppen most tapasztalhatta eminenciád, hogyha nem vagyunk ilyen óvatosak, az a veszély fenyegetett volna, hogy elszaladjuk, és nem jelenthetjük tiszteletünket sem, köszönetünket nem nyilváníthatjuk azért, hogy kegyes parancsára egy csapat testhez kerültünk. D'Artagnan, folytatta Athos, épp az imént említetted, mennyire szeretnéd, ha volna erre alkalmad, és köszönetet mondhatnál a bíboros úrnak. Most hát itt az alkalom, ragad meg! Athos olyan szemtelenül viselkedett, oly szemrebben és nélkül beszélt, mint mindig a veszély pillanataiban. Most is az a szinte túlzó udvariasság jellemezte, melynek királyhoz illő méltósága nem egyszer megszégyeníthette volna a koronás királyokat. D'Artagnan közelebb lépett, és valami köszönetfélét hebegett, szavait azonban hamarosan belé folytotta a bíboros mindinkább elsötétülő tekintete. Nem érdekel, uraim, folytatta a bíboros, és semmi nem mutatta, hogy Athos közbelépése eltéríthette feltett szándékától. Nem érdekel. Nem szeretem, ha egyszerű katonák, csupán mert különös kegyből kiváltságos csapatnál szolgálhatnak, a nagyurat játsszák. A fegyelem őket is épp úgy kötelezi, mint bárki mást. Athos megvárta, míg a bíboros kikerekíti mondatát, majd egyetértése jelél meghajolt, és most ő szólalt meg. Úgy hiszem, kegyelmes uram, a fegyelem ezúttal semmiféle csorbát nem szenvedett. Nem vagyunk szolgálatban, tehát azt gondoltuk, kedvünk szerint használhatjuk fel szabad időnket. Ám ha eminenciát bármi külön parancsal kegyeskedik bennünket kitüntetni, már is készségesen teljesítjük. Mint látja, kegyelmes uram, fűzte tovább Athos, és összevonta szemöldökét, mert ez a vallatásféle kissé mégiscsak kihozta sodrából, minden pillanatban készen állunk a riadóra, és magunkkal hoztuk fegyvereinket is. Azzal a gúlába rakott karabélyokra mutatott a dob irányában, melyen a kártyas a kocka hevert. Kérjük eminenciádat, vetette közbe D'Artagnan. Higgy el, hogy valamennyien elébe siettünk volna, ha csak gyanítjuk is, hogy eminenciát közeledik így kevés számú kísérettel. A bíboros a bajuszát, sőt valamelyest az ajkát is harabdálta. Tudják-e, mi jut az ember eszébe, kérdezte, ha így látja az urakat fegyverben, mindig együtt örködő inasok között? Az, hogy mind a négyen összeesküvők. Ez így is van, kegyelmes uram, válaszolt Athos. Csak ugyan összeesküszünk, de mint nemrégiben láthatta eminenciád a lároseliek ellen. Ej, politikus urak, folytatta a bíboros szintén összevonva szemöldökét, talán jó néhány homályos ügy titka felderülne, ha úgy olvashatna valaki a gondolatukban, ahogyan az urak olvasták azt a levelet, melyet eldugtak, mihelyt én is megjelentem. Athosnak arcába szökött a vér. Közelebb lépett a bíboroshoz. Úgy látszik, valóban gyanakszik ránk, kegyelmes uram, és ez a beszélgetésünk igazi vallatás. Ha így van, kérjük eminenciádat, kegyeskedjék nyilatkozni, legalább tudjuk, mire véljük a dolgot. És ha csak ugyan vallatás volna, vágott vissza a bíboros. Másokkal is megtörtént már ilyesmi, mások is megfeleltek a kérdésekre. Éppen azért mondtam az imént eminenciádnak, kegyeskedjék kérdezni, míg készségesen válaszolunk. Miféle levelet akart felolvasni az imént Aramis úr, és miért rejtette el? Egy hölgy írta, kegyelmes uram. Úgy, értem, szólt a bíboros. Az ilyen levelekre kötelező a tapintat, de azért gyontató atyánk ilyesmikbe is beletekinthet, és én, mint tudják, felszentelt pap vagyok. Kegyelmes uram, szólt közben Athos nyugodtan, és nyugalma annál ijesztőbb volt, mert a fejével játszott, amikor elszánta magát a feleletre. A levelet asszony írta, ha nem is Marion de Lorme, vagy Égion asszony. A bíboros halott sápatra vált, bősz villám csapott ki a szeméből, sarkon fordult, mintha parancsot akarna adni Laudiniernek és Cahusacnak. Athos megértette a mozdulatot, egyet lépett a karabélyok felé. Három szimborá is úgy méregette a fegyvereket, mint akiknek sehogyan sem volna ényükre a letartóztatás. A bíboros hármasban volt az embereivel, a testőrök inasaikat is beleértve heted magukkal. A bíboros úgy ítélte, hogy a játszma már csak ezért sem egyenlő, mert Athos és cimborái valóban összeesküvésen törik a fejüket, így hát mivel bármely pillanatban könnyűszerrel fordított köpenyeget, gondolt egyet és mosollyal könnyített haragján. Na jól van, mondta a testőröknek. De elég fiatal emberek az urak. Napvilággal ugyan rátartiak, de éjjel hűségesek. Aki másra olyan jól ügyel, az magára is ügyelhet, hiszen nem feledtem el azt az éjszakát, amikor a vörös galambdúszhoz kísértek. Ha veszélyes volna további utam, mindjárt kérném is kövessenek, de most nem fenyeget semmiféle veszély, tehát maradjanak csak nyugodtan tovább. Folytassák a poharazást, a kártyát, és a levélolvasást. Isten áldja az urakat! Közben Cahusac odavezette lovát, a bíboros nyerekbe szállt, üdvözletet intett és elvágtatott. A négy fiatal ember mozdulatlanul állt és némán követte szemével, míg csak el nem tűnt. Azután egymásra néztek. Mindnyájuk arcára kiült a döbbenet, mert jól tudták, hogy a bíboros szíve mélyén forr a dű, bármi barátságosan vált is el tőlük. Csak Athos mosolygott rendületlenül és kőgösen. Amikor a bíboros látó és halló távolon kívül ért, Porthos kifakadt. Ez a Grimaud is későn ébredezik. Szerette volna, ha bosszúságát kitöltheti valakin. Grimaud mentegetőzni akart, Athos felemelte ujját, és Grimaud hallgatott. Odaadtad volna a levelet, Aramis? Kérdezte D'Artagnan. Eltökéltem magam, kezdte Aramis szelfölött dallamosan, hogyha tovább is követeli, egyik kezemmel oda nyújtom neki, a másikkal meg belédöföm a kardom. Magam is így számítottam, szólalt meg Athos. Ezért is léptem kettőjük közé. Elég oktalan ez az ember, hogy férfiakkal így beszél. Valósággal olyan, mintha csupa asszonnyal meg gyerekkel volna dolga. Minden bámulatom a kegyedé, kedves Athos, mondta D'Artagnan. Ám ha meggondoljuk, a bíborosnak mégiscsak igaza volt. Miért lett volna igaza? Felelt Athos. Kié a levegő, melyet beszívunk? Kié a tekintetünk előtt szétterülő nagy óceán? Kié a homok, melyen heverészünk? Kié a levél, mely a kedvesétől érkezett? Talán bizony a bíborosé? Szavamra azt hiszi ez az ember, hogy az egész világ az ő tulajdona. Maga meg, fiam, csak állt elhűlve, hebegve, megsemmisülve, mintha Bastille mellett volna föl szem előtt, vagy mintha kővédermesztette egy roppant medúzafő. Hát már az is összeesküvő, aki szerelmes? Maga, fiam, szerelmes. A bíboros lecsukatta szerelmesét, maga meg akarja menteni a bíboros kezétől. A bíboros ellen játszik, a levél a kártyája. Miért mutatná meg a kártyáját ellenfelének? Erre semmi szükség, ha kitalálja, az ő dolga. Mi is kitaláljuk, mit rejteget az ő kezében. Igazán bölcs dolog, amit mondátos, szólt D'Artagnan. Akkor hát egy szó se tovább a történtekről. Aramis, folytassa unokahúga levelét ott, ahol a bíboros úr félbeszakította. Aramis előhúzta zsebéből a levelet, három cimborája melléje húzódott, a három ines meg ismét a demizson körül sorakozott fel. Alig egy-két sort olvasott, mondta D'Artagnan. Legjobb volna, ha újra kezdeni. Nagyon szívesen, szólt Aramis. Kedves unokabátyám, azt hiszem mégiscsak elszánom magam az útra, és elmegyek Stenébe a karmelita apátszákhoz. Ide küldte zárdába néném a kis szolgálónkat. Szegény lány beletörődött sorsába, tudja, hogy lelke üdvösségének csak is javára szolgál, ha itt éli le az életét. Mindazonáltal azt hiszem, mihel családunk dolgai óhajtásunk szerint elrendeződnek, a leányzó inkább vállalja a kárhozat veszélyét, és visszatér azokhoz, akiket azóta is sajnál, annál is inkább, mert tudja, hogy mindig gondolnak rá. Nem mondhatnám, hogy rosszul megy sora, egyetlen vágya van csupán, egy levél jövendőbeliétől. Az afféle csemege, jól tudom, nehezen jut át a rácson. Én azonban vállalom a megbizatást, hisz nem vagyok egészen ügyetlen, mint nem egyszer be is bizonyítottam, kedves unokabátyám. Néném sokszor köszöni, hogy oly kedvesen megtartotta emlékezetében. Rövid ideig nagy aggodalomban volt része, azonban elküldte megbizottját, hogy megelőzzön minden meglepetést, és így most már egy kissé megnyugodott. Isten áldja, kedves unokabátyám, minél gyakrabban adjon életjelt magáról, azaz minden alkalommal, ha biztonságosan megteheti. Szívből öleli, Marie Michon. Köszönöm, köszönöm, Aramis, lelkendezett D'Artagnan. Drága Konstanszom, végre tudom hát, mi van vele, él, biztonságban van Sténiben, zárdában, hol az a Stény, Athos? Valamerre Lotaringiában, az elszászi határnál. Ha vége az ostromnak, körülnézhetünk arra felé. Remélem, nem tart már sokáig, szólalt meg Porthos. Épp ma reggel kötöttek fel egy kémet, aki azt vallotta, hogy a Larochelliek már a cipőjük felső bőrét eszik. Ha feltételezik, hogy csak hamar megeszik a cipőtalpukat is, nem igen tudom, hogy később mihez kezdenek, ha csak egymást föl nem falják. Szegény szamarak, szólt Athos, és felhajtott egy pohár kitűnő bordóit, mely akkoriban még nem örvendett akkora hírnévnek, mint manapság. Jól lehet, már akkor is megérdemelte volna. Szegény szamarak, mintha nem a katolikus vallás volna a legelőnyösebb, legkellemesebb. De azért, folytatta, miután jó ízűen csettintett a nyelvével, Mégiscsak deréklegények. Na, mi az ördögöt csinál, Aramis? Folytatta. Zsebre vágja a levelet? Igen, mondta D'Artagnan, hát az jól beszél, el kell égetni. De még ha elégetjük is, akkor sem lehetetlen, hogy a bíboros valamilyen titokzatos úton módon mindent kiolvas a hamuból. Biztosan megleli a módját, helyeselt Athos. De hát mit csináljunk a levéllel? Kérdezte Porthos. Gyere ide, Grimaud, szólt Athos. Grimaud felállt és engedelmeskedett. Engedélyem nélkül megszólaltál az imént. Büntetésből most megeszed ezt a papírt, aztán jutalmul a jó szolgálatért megiszod rá ezt a pohár bort. Tessék először a levél, rágd, ne sajnáld! Grimaud mosolygott, szemét a pohárra szegezte, mert Athos csordultig töltött borral, aztán megrakta a papírost és lenyelte. Bravo, Grimaud koma, mondta neki Athos. Most pedig tessék a másik. Jól van, nem kell megköszönni, elengedem. Grimaud némán nyakalta a bordóit, ám égnek emelt szeme mindvégig ékesen szólt a kellemes feladat közben, és mindnyájan világosan értették hangtalan beszédét. Most már, szólt Athos, azt hiszem nagyjából megnyugodhatunk, ha csak a bíboros úr, amilyen elmés ember, fel nem vágatja Grimaud hasát. Ő eminenciája pedig ekközben folytatta méla séta útját, és így dünnyögött a bajusza alatt. Lesz, ami lesz, megszerzem magamnak ezt a négy cimborát. Térjünk vissza Milédihez, akit egy persze szem előtt évesztettünk, miközben tekintetünk francia földön kalandozott. Most is ugyanolyan kétségbe esetten ül a helyén, mint amikor elváltunk tőle. Sötét gondolatok örvényében hánykolódik, sötét pokolban, melynek torka szinte minden reményét magába nyelte. Most kételkedik, most fél először életében. Kétszer hagyta cserben a szerencse, kétszer láttak be titkaiba és ejtették törbe, és mindkét alkalommal ugyanaz a vészt hozó démon támadta meg, akit nyilván Isten küldött ellene. D'Artagnan győzte le őt a győzhetetlen gonosz erő. Kihasználta szerelmét, büszkeségébe tiport, keresztül húzta nagyra törő vágyait, most pedig sorsát ingatja meg, szabadságára tör, az életét fenyegeti, sőt, még a fátlát is félre lebbentette, betekintett védő pajzsa mögé, melytől annyi erő. D'Artagnan fordította el a vihart Buckinghamtől, akit Milady úgy gyűlöl, mint mindenkit, akit szeretett. Elfordította tőle a vihart, mellyel a királyné révén fenyegette Richelieu. D'Artagnan beférkőzött hozzá Várdé állarcában, holott ő az igazi Várdét szerette, féktelen, tigris szenvedéllyel, ahogyan az efféle nők tudtak szeretni. D'Artagnan ismeri az iszonyú titkot, ő pedig megesküdött, hogy aki ezt megtudja, percig sem élhet tovább. Végezetül, amikor megkapta korlátlan hatalmat, és elbánhatott volna ellenfelével, kitépték kezéből a felhatalmazást. Most is D'Artagnan tartja fogságban, az ő jóvoltából indítják útnak Botányi Bébe, vagy Tibönbe, vagy az indiai óceán egyéb más ocsmány Isten háta mögötti zugába. Mindez kétségkívül egyedül D'Artagnannak köszönheti. Kinek is köszönhetné a feje fölé tornyosuló vihar és gyalázat fellegeit, ha nem neki? Egyedül ő árulhatta el Winterlordnak a szörnyű titkokat, melyeket a balsors egytől egyig a kezére játszott. Sógorát is jól ismeri, biztosan ő írt neki. Itt ül most ez a nő mozdulatlanul, sisterek belőle a gyűlölet, lángban égő szemét mereven függeszti kopár szobája falára. Egy-egy lélegzetére rekett üvöltés szakadt fel kebléből. Illő kíséret a felcsapó tengerár dübörgő morajához, mely a tehetetlen kétségbeesés örök dühével ostromolja a sziklát a komor büszke vártövében. Lelkeméjén villámokat szór viharzó vadharagja, és egyre másra forralja, Bonacieux-né ellen, Buckingham ellen, és mindenek felett D'Artagnan ellen gyönyörűséges bosszú terveit, melyeket e pillanatban még a messzi jövő fátla rejteget. Igen ám, de szabadság kell a bosszúhoz, s a fogoly csupán akkor szabadulhat, ha falat bont, rácsot tör, vagy pedig padlót fúr. Mindezt elvégezheti egy erős férfi türelme, de lázas, remegő asszonyi kéz eleve kudarcot vallana vele. Különben is idő kellene rá, hónapok, évek talán, neki meg, neki 10-12 napja van, így mondotta Winterlord, szörnyű rokona, börtönőre. Igen, ha férfi volna, mégis nekivágna, s talán nem is eredménytelenül. Ó, Isten, hogy zárhattad így törékeny, kényes porhüvelybe ezt a férfi lelket? Hogy tévedhettél így nagyot? Iszonyatosak voltak a fogság első pillanatai. Milady a dügörcseiben fetrengett. Női természete így rótta le adósságát az asszonyi gyengeségnek. Lassacskán azonban leküzdötte tébolyult haragjának kitöréseit. Alább hagyott a testén újra meg újra végigfutó ideges reszketés, most magába roskadva gunnyaszt a helyén, mint a fáradt kígyó, ha pihen. Egészen elvesztettem a fejem, micsoda őrültség, mondta magában, és mintha önmagát fogná vallatóra, a tükörbe pillantott, mely visszaverte lángoló tekintetét. Semmi heveskedés, ez a gyengeség jele. Ezzel a fegyverrel még úgy sem értem el soha semmit. Ha talán asszonyok ellen küzdenék, megeshetne, hogy nálam gyengébb ellenfélhez juttatna a szerencse, és enyém lehetne a diadal, de én most férfiakkal harcolok, és az ő szemükben csupán asszony vagyok. Harcra hát, de asszonyi módon. Az én erőm a gyengeség. És mintha csak tanulmányozni akarná, milyen változékonyak, kifejező, mozgékony arcának vonásai, sorra kipróbált minden arckifejezést, a tombolós torz haragtól egészen a legnyájasabb, leghízelgőbb, legcsábítóbb mosolyig. Azután haját rendezte avatott ujjaival százféleképp. Látni akarta, mi módon fokozhatja vonásainak varázsos erejét. Végül elégedetten így suttogott maga elé. Jól van, még nem vesztem el. Még szép vagyok. Este 8 körül járt az idő. Milady tekintete az ágyra vetődött. Úgy gondolta, lepihen egy kicsit, s a pihenés nem csupán elméjét és gondolatait frissíti fel, hanem arcbőrét is. Mielőtt azonban lefeküdt volna, még jobb ötlete támadt. Az imént a vacsorát emlegették. Legalább egy órája van már ebben a szobában, nyilván hamarosan behozzák az ételt. Fogjunk egy percet sem akart elvesztegetni. Elhatározta, hogy már ma este körülpuhatolódzik, hogy jobban megismerje azok jellemét, akik a várban őrzik. Fény szűrődött be az ajtó nyílásán, jelezte, hogy ismét közelednek őrei. Milady, aki időközben talpra állt, gyorsan a karosszékbe vetette magát, feje hátra bicsaklott, szép haja kibontva ziláltan hullott alá, keble félig fedetlen volt a gyűrött csipke alatt. Egyik kezét szívén nyugtatta, a másik erőtlenül a földre csüngött. Félretolták a reteszt, megcsikordult az ajtó sarokvasa. Közeledő léptek zaja kopogott végig a szobán. Tegyétek ide az asztalt, mondta egy hang. A fogoly ráismert, Felton volt. Teljesítették a parancsot. Hozzatok fákját, és szóljatok, hogy váltsák le az őrt, folytatta Felton. A fiatal hadnagy egymást követő parancsai ugyanannak a néhány embernek szóltak, amiből Milady megbizonyosodott, hogy szolgái és őrei ugyanazok. Ezek is azok is katonák. Felton parancsait egyébként hangtalanul gyorsan teljesítették, ami arra vallott, hogy vezénylete alatt kitűnő a fegyelem. Felton mindeddig rá sem nézett Milédyre, most feléje fordult. Lám alszik, szólalt meg. Na jó, majd vacsorázik, ha felébredt. Megindult, hogy kimenjen a szobából. Hadnagy úr, kérem, szólalt meg az egyik katona, aki nem volt olyan érzéketlen, mint parancsnoka, és ezért közelebb lépett Milédyhez. Ez az asszony nem alszik. Nem alszik? Mondta Felton. Hát mit csinál? Elájult. Az arc egészen sápadt, és bárhogy is hallgatom, nem hallom a lélegzetét. Csak ugyan, hagyta helyben Felton, de tapottat sem mozdult, csak messziről pillantott Milady-re. Menjen jelentse Winterlordnak, hogy a fogja elájult. Én nem tudom, mit tegyek, erre nem gondoltunk. A katona elsietett, hogy teljesítse a tiszt parancsát. Történetesen egy szék állt az ajtó közelében. Felton leült, és némán mozdulatlanul várakozott. Milady ismerte a nagy titkot, melyet oly sok asszony szeretne elsajátítani. Hossz szempillája alól leste a férfit, de nem látszott rajta nyitva a szeme. Látta, hogy Felton hátat fordít neki. Ő csak nézte tovább legalább 10 percig, de közömbös őre egyetlen egyszer sem pillantott rá a 10 perc alatt. Már látta, hogy ha Winterlord megjelenik, ez újabb erőt önt őrébe. Első próbálkozása tehát megbukott, ezt tudomásul is vette. De arra gondolt, van még bőven asszonyi cselfogás, amit kipróbálhat. Felemelte hát a fejét, szemét kinyitotta, és halkan felsóhajtott. A sóhajtásra végül is feléje fordult a fiatal ember. Na végre felébredt, asszonyom, szólalt meg. Akkor én mehetek, ha szükségem van valamire, csöngessen. Istenem, Istenem, micsoda szenvedés! Nyögvécselt Milédi, és dallamos hangja, akár a hajdankori korokvajákos asszonyaié lenyűgözte azt, akinek vesztére esküdött. Felült a karosszékben, és még kecsesebben, ingerlőbben helyezkedett el, mint az előbb, amikor aléltan feküdt. Felton felállt. Napjában háromszor fog étkezni, asszonyom, szólalt meg. Reggel 9-kor, délben 1-kor, és este 8-kor. Ha nem találja jónak, így. Közölje, milyen más időpontot kíván, mi teljesítjük óhaját. Hát mindig egyedül leszek ebben a komor nagy szobában, kérdezte Milédi. Már szóltunk egy asszonynak itt a közelben. Holnapra bejön a várba, és rendelkezésére áll. Valahányszor látni jóhatja. Nagyon köszönöm, uram, válaszolt alázatosan a fogoly. Felton könnyedén meghajolt, s az ajtó felé indult. Amikor éppen átlépte volna a küszöböt, Winterlord jelent meg a folyosón, nyomában a katona, aki hírül vitte Milady ájulását. A lord illatszeres üvegcsét tartott a kezében. Nos, mi az? Mi van itt? Kérdezte gúnyosan, amikor látta, hogy fogja talpon áll. Felton pedig távozni készül. Már is feltámadt a halott? Teringettét, Felton, fiam, hát nem látod, hogy az orrodnál fogva vezetnek? Ez még csupán a komédia első felvonása. Úgy hiszem, hamarosan további bonyodalmain is derülhetünk. Sejtettem én ezt, milord, mondta Felton, de fogjunk mégiscsak asszony, és úgy gondoltam, mindent megteszek ért, amivel jól nevelt férfi nőnek tartozik, ha nem is a nő, hanem saját maga miatt. Milady hátán végigfutott a hideg. Tetőtől talpig megdermesztették Felton szavai. Tehát, folytatta Winter nevetve, hiába volt a szakértő kézzel összekuszált haja, szép fehér bőr, az epedő pillantás, mindez nem fog a te kőszíveden? Nem fog, milord, válaszolta szemtelenül a fiatalember. Kevés ahhoz az asszonyi furfang és kacérság, hogy valaki fölén kerekedjen. Akkor hát, vitéz hadnagyon, mondjuk meg Milédinek, találjon ki valami mást, és gyerünk vacsorázni. De ne félj semmitől, képzelete nem hagyja cserben. Az első felvonást hamarosan követi a második. Az a Winterlord karomfogta Feltont, és kacagva kivezette a szobából. És mégis megtalálom, ami neked kell, sziszegte Milédi a foga közt. Szegény kisiklott barát, szegény ájtatos katona, akire papszoknyából vartak uniformist. Igaz is, folytatta Winterlord megállva a küszöbön. Remélem, Milédi étvágyának nem árt ez a kudarc. Lásson hozzá, itt a csirke, itt a hal. Szavamra mondom, egyik sem mérgezett, próbálja meg. Úgy vélem, egészen tűrhetően főz a szakácsom. Az örökségemhez semmi köze, így hát teljes bizalmam élvezi. Kövesse kegyelis példámat, Isten áldja, drága sógorasszony, ha megint elájul, hivasson. Milédi ereje fogytán volt. Keze görcsösen markolta a karosszéket, foga tompán meg-meg csikordult, szeme az ajtót leste, amint lecsukódik Winterlord és Felton mögött, s amikor magára maradt, ismét megrohanta a kétségbeesés. Az asztalra pillantott, egy kés villant a szemébe, odaugrott és felmarkolta. De micsoda kegyetlen csalódás! A kis pengéje hajlékony ezüst volt, a hegye tompa. Valaki felkacagott a félig zárt ajtó mögött, és az ajtó ismét feltárult. Ha-ha, hahotázott Winterlord. Ha-ha-ha, na mit mondtam, Felton fiam? Ezt a kés bizony neked szánták. Téged akartak vele megölni. Hiába neki már az a gyengéje, hogy akár így, akár úgy félreteszi az útból azokat, akik terhére vannak. Ha rád hallgatok, hegyes acélt kés kapott volna. Akkor pedig Felton már nem is élne. Ledöfött volna először téged, utánad meg a többieket. Nézd csak, John, nézd, milyen jól áll a kezében. Milady valóban még most is görcsösen szorongatta a kést, a vérig sértő szavakra azonban karja elernyett, elernyett akarata is, elhagyta minden erő. A kés a földre hullott. Igaza van, milord, mondta Felton, s a hangjából kicsengő mélységes undor szíven találta Milédit. Igaza van, én tévedtem. És ismét eltávoztak mind a ketten. Ezúttal azonban Milady éberebben figyelt, és megvárta, amíg távolodó lépteik nesze egészen elhal a folyosón. Végem van, suttogta. A bronz vagy a márvány sem ridegebb, mint ez a két ember. s én ezek hatalmában vagyok. A vesém belátnak, és minden fegyverem kicsordul páncéjukon. És mégsem az övék lesz az utolsó szó. Ahogy lezárta töprengéseit, ahogy ösztönszerűen föltámad benne a remény, mindez arra vallott, hogy a félelem és a gyengeség nem tarthatja sokáig megszállva lelkeméjségeit. Milady asztalhoz ült, több fogást elfogyasztott, megivott egy kort spanyol bort, és úgy érezte, minden határozottsága visszatér. Mielőtt lefeküdt, végig gondolta, kihüvelyezte, színéről fonákára megforgatta, rendre végig gondolta a két férfi minden szavát, minden lépését, mozdulatát, szemvillanását, sőt hallgatását is. S a mélyreható, ügyes és hozzáértő vizsgálódásból azt az eredmény szűrte le, hogy két rabtartója közül mégiscsak Felton a sebezhetőbb. Különösen egy mondat ragadt meg emlékezetében. Winterlord azt mondta Feltonnak, ha rád hallgatok. Tehát Felton a pártját fogta. Winterlord pedig nem hallgatott rá. Akár gyenge, akár erős, szőtte tovább gondolatait, mégiscsak lehet a lelkében egy csöpnyi szikrája a szánalomnak. Én pedig ebből a szikrából pusztító tüzet szítok. A másik az már jobban ismer, fél tőlem, és tudja, mi vár rá, ha valaha is kisiklöm a kezéből. Rá nem érdemes fáradtságot vesztegetni. Felton azonban egészen más, egyszerű, tiszta fiatalember, s amint látom, erényes. Ezt még elpusztíthatom. Ezzel Milady le is feküdt, és mosolyogva aludt el. Ha valaki most látja, azt hihette volna ártatlan leányka, és épp arról álmodik, milyen virágot tűzön a hajába a legközelebbi mulatságon.
Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 45. részét Varga Tamás olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Veresné Kalcsó Krisztinával beszélgetek, aki a 60-i Bajza József Gimnázium nevelési igazgató helyettese. Korábban osztályfőnök volt, osztályfőnöki munkaközösség vezetője, majd 2018 óta nevelési igazgató helyettes. Hogyan éli meg ezt a sokrétű feladatot, és hogyan tud mindenhol helytállni?
Hát nagyon szeretem a sokféle feladatot, nagyon szeretem a kihívásokat, nagyon szeretem, ha valami új dolog kerül elém, amit teljesíteni kell, és én szeretem ezt, hogy új dolgok felé nyissak, és minél több dolgot szervezzek.
Nagyon sok programot, rendezvény szervez a tanév során. Ezekről, ha beszélne a kedves rádióhallgatóknak.
Nagyon fontos a pályaorientáció az iskolában. Létrehoztam körülbelül 5 évvel ezelőtt egy saját pályorientációs programot, amit úgy építettem fel, hogy 4 éven keresztül készítjük a gyerekeket tudatosan a továbbtanulásra. Ez a program 2020-ban készült el, és az első 5 éves ciklusnak igazából most van vége. A Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat segít a megvalósításában. Nagyon hálás vagyok nekik, azon belül is Federics Ibolya és Borsné Horváth Edina a nagy segítségeim, de több munkatársuk mindig nagyon szívesen segít a programok megszervezésében. Ez egy olyan program, amit a Euroguidance pályázatra is beneveztünk, ahol első helyezést kaptam érte.
Gratulálok!
Köszönöm szépen, és utána igazgatóasszony, aki egyébként angol szakos, még külföldön is prezentálta, mert hogy nemzetközi érdeklődés is volt a program iránt.
Óriási elismerés.
Köszönöm szépen. Igazából nekem nagyon jó visszajelzés volt, hogy érdemes ezt csinálni. Ugye állami szinten a pályorientáció egy nagyobb hangsúly fektetünk most már évek óta, és minden évben egy napot az iskoláknak pályorientációs napként kell megszervezniük, és ebből jött az ötlet, hogy akkor ne csak egy pályorientációs napunk legyen, hanem legyen egy 4 éves programunk. És ez úgy épül fel, hogy amikor a gyerekek bejönnek az iskolába 9. osztályban, akkor évelején szoktunk nekik egy önismereti foglalkozást tartani, pontosan nem is egyet, hanem 3 alkalmas foglalkozást tartani, ahol önmagukkal jobban megismerkednek, önismereti játékokat játszanak, önmagukról is többet tudnak meg, mert hogy nagyon alacsony a gyerekek önértékelése. Sokkal alacsonyabban értékelik önmagukat, mint amilyenek valójában. Meg kell erősíteni az ő lelküket, a személyiségüket, az értékeiket. Aztán ugyanezt a második fél évben kiteljesítjük egy személyiségfejlesztő programsorozattal, amikor már nem csak rájuk fókuszálunk, hanem az osztályon belül csoportokra fókuszálunk, az ő személyiségük fejlesztésére fókuszálunk. 10-ben ez tovább működik, ott már pályaorientációs speciális foglalkozások vannak, méghozzá ilyen pályaismereti foglalkozások, fakultációválasztást elősegítő csoportfoglalkozások és egyéni elbeszélgetések. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert 10-ben nálunk a gyerekeknek fakultációt kell választani. 2 olyan tantárgyat, amiből 11. és 12. osztályban emelt óraszámban tanulnak, és ebből fognak emelt érettségit tenni, ami a továbbtanuláshoz kell.
És ugye ez meghatározó az életükben, hogy merre szeretnének tovább menni. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség, és ezzel nagyon jól lehet élni, aki megtalálja, hogy merre szeretne tovább menni.
Igen, azt vettük észre, hogy 10-ben a gyerekek még nem teljesen biztosak abban, hogy mit is szeretnének később, és ez valójában érthető is. Hát 15-16 évesen még nem tudja pontosan, hogy mit szeretne. Nincs is tisztában azzal, hogy milyen lehetőségei vannak. Talán az egyetemeket ismeri, de annyiféle szak van, hogy picit segítenünk kell nekik az eligazodásban, valamint abban, hogy ismerjék a fontos felületeket, a felvi.hu felületét például, hogy ha valamilyen szakot vagy egyetemet választ, akkor oda pontosan milyen tantárgyakat fogadnak el emelt szinten, tehát mi az, amit neki fakultációnak kell választani. És ebben segít ez a pályorientációs csoportfoglalkozás is, hogy egyáltalán tisztában legyenek a lehetőségeikkel, utána pedig arra adunk nekik mi lehetőséget, hogy egyénileg is pályorientációs tanácsadókkal leüljenek beszélgetni, akikkel megnézik ezeket a különböző továbbtanulási portálokat, és ez segít nekik a fakultáció választásában.
És ezt hogyan tudják megvalósítani, kivitelezni?
Egyrészt nagyon hálás vagyok igazgatóasszonynak, és még hálásabb vagyok a kollégáimnak abban, hogy nagyon partnerek ebben. Az, hogy mi több csoportfoglalkozást is megtartsunk, az több, nagyon sokféle szervezést igényel. Olyan tantárgyi órákon, amelyek érettségi tantárgyak, magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, igyekszünk nem szervezni ilyen programot, hanem a testnevelés, rajz, osztályfőnöki órákra koncentrálunk, vagy óracserével megpróbálunk egymás mellé tenni legalább 2 órát, hogy 90 perces foglalkozásokat tarthassunk, és a kollégák is tényleg partnerek ebben, amiért hálás vagyok nekik, és az egyéni foglalkozások pedig vagy órák után vannak, vagy szintén óra keretben, amikor el tudjuk kérni a gyerekeket, és nagyon jó, hogy a pedagógiai szakszolgálat szakemberei ide jönnek az iskolába hozzánk, és nem a gyerekeknek kell Gyöngyösre esetleg elmenniük emiatt. Ezt tovább folytatjuk 11-ben ezt a programot, mert ott már konkrétan, amikor már kiválasztanak egy-egy pályát, akkor megismertetjük őket a pályával, hogy milyen előnyei vannak, hátrányai vannak, egy ilyen pályaismereti foglalkozást tartunk nekik, valamint elindítunk 11. és 12. osztályban egy nagyon egyéni és sajátos programot, ez is különleges a mi iskolánkban, ez a Job Shadow program, aminek a magyar neve az Árnyék program. Ez az Egyesült Államokban indult el, és most már Magyarországra is eljutott. Ebben nagyon sokat segít nekem a Szegedi GEM alapítvány. Ők felvállalják ennek az adminisztratív és szervezési részét, ugyanis ez azt jelenti, ez a Job Shadow program, hogy a gyerekek jelentkeznek, hogy ők milyen pályát tudnak maguknak elképzelni, kitöltenek ehhez egy Google kérdőívet, amit Szegeden ez a Junior Achievement alapítvány feldolgoz, és melléjük 60 és vonzás körzetéből kiválasztanak egy-egy olyan mentort, akivel legalább egy teljes napot eltölthetnek. Ez azt jelenti, hogy reggel elmennek dolgozni a kiválasztott személlyel, egész nap együtt vannak, és bizony délután vele együtt mennek haza. Ez egy nagyon-nagyon reális képet ad arról, hogy mennyit kell dolgozni egy nap, hogy az a kiválasztott pálya mivel jár, milyen feladatköröket kell nekik elvégezniük, mennyi mindent kell egy nap csinálniuk. Nagyon reálisan látják, hogy bizony mennyi munka van egy-egy területen. És itt is nagyon-nagyon sok segítséget kapunk. Volt, amikor orvos mellett voltak, volt, amikor mentőápoló mellett, vagy mentőtiszt mellett voltak a gyerekek, voltak már borászatban dolgozni, voltak HR-es mellett, informatikus mellett. A Bajza évkönyvünkben minden évben megjelenik egy-egy cikk erről, hogy milyen területen voltak. Erről személyes tapasztalatom is van, az én gyermekem, a kisebb lányom, ő jogásznak készült, és amikor kerestünk ilyet, akkor dr. Kertész Ágnes, a pásztőügyészség főügyésze vállalta, hogy egy teljes napot a lányom mellette tölthet, és bizony beavatta minden kis titokba, megmutatta neki az ügyészi pálya csínyát, bínyát, olyannyira, hogy annyira lelkes lett a lányom, hogy többször is elment még utána hozzá, sőt, bírósági tárgyalásokat látogathatott több alkalommal, és utána nem titok, hogy jogásznak ment, most a jogi egyetem másodéves hallgatója.
Gratulálok.
De ebben nagyon nagy segítség volt számunkra az, hogy az ő mentora, Ágnes, ekkora lendületet adott neki azzal, hogy beavatta a programba. És mindennek az egész pályorientációs programnak tulajdonképpen majdnem a legvége az, hogy minden évben, december hónap elején egy óriási pályorientációs napot szervezek. Ez 2020 óta, sőt már előbb már 2019 óta benne van az iskola programjában, és egyre nagyobb volumenű. Ugye az online oktatás alatt is megtartottuk természetesen, csak kicsit másképp kellett szervezni, de azóta is minden évben töretlenül, és egyre nagyobb az érdeklődés a pályaorientációs napunk iránt. Most már második éve nem csak a saját diákjaink vesznek részt, hanem környező iskolák diákjai is. Az EGRI szakképzési centrum, Damjanich János iskolája, a március 15-e szakképzőiskolája, az új 60-i római katolikus Széchenyi István technikum és gimnázium is részt vett rajta, sőt Gyöngyösről is voltak iskolák, akik elhozták a diákjaikat, ugyanis ez egy óriási program, három területen zajlik mindenféle program. Egyrészt a tornatermünkbe meghívunk 22-25 egyetemet, akik képviseltetik magukat, ez tulajdonképpen egy mini edukáció kiállítás. rengeteg munka van azzal, hogy összeszervezzük az egyetemeket, már augusztusban elkezdődnek ezek az előmunkálatok részemről, és végig egészen decemberig dolgozom azon, hogy minél több egyetem, minél több kara részt vehessen, és most már vannak nagyon jó partnerintézményeink, akikkel folyamatosan keressük egymást, és szívesen elfogadják a meghívásunkat. Vannak pesti egyetemek, és vannak vidéki egyetemek, igyekszünk a tanulóink igényeit kielégíteni, hogy ők milyen egyetemekre szoktak tovább tanulni, és igyekszem arra is figyelni, hogy a különböző tagozatoknak megfelelően hívjam el az egyetemeket, így a Semmelweis Egyetem orvosi, fogorvosi kara, egészségtudományi kara eljön, Corvinus Egyetem minden évben itt van, a Pázmány Péter Tudományegyetem, a Károli Gáspár Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Kecskeméti Neumann Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Egyetem, a Pécsi Egyetem, az Egri Katolikus Egyetem, a Győri Egyetem, tavaly már a Veszprémi Egyetem is bekapcsolódott, a Dunajúvárosi Egyetem is bekapcsolódott, a Gyöngyösi Egyetem, a Mate Gödöllőről. Tehát, hogy tényleg nagyon széles körű ez a paletta.
Ez országos lefedettségű.
Ez most már országos lefedettségű, és most már lassan kicsi a helyünk hozzá a tornateremben, úgyhogy idén már átgondolást igényel, hogy tudom ezt egy picit majd bővíteni, de ez még csak az egyik helyszín, ahol a gyerekek az egyetemeknél kérdezősködhetnek, minden kérdésükre választ kapnak a továbbtanulással kapcsolatban. A másik helyszínen az egyetemek mutatkoznak be, fél órát kap minden egyetem, hogy bemutassa a karait, szakjait az érdeklődőknek. És a harmadik helyszín pedig tulajdonképpen az a rengeteg tanterem, ahol az egyes pályákat mutatják be a meghívott vendégeink. Ők főleg volt bajzásdiákok, akik már valamilyen területen dolgoznak, vagy még most egyetemisták, vagy olyan szülők, akik bajzásdiákok szülei, akik szívesen részt vesznek a programban. Így aztán első kézből kaphatnak a gyerekek információt az egyes pályákról, első kézből kaphatnak választ a kérdéseikre. Én azt kérem ilyenkor az előadóktól, hogy reálisan mutassák be a pályát. Tehát ne csak a szépségeit, hanem bizony a nehézségeit is. Nagyon-nagyon kevesen tudják azt, hogy ha valaki orvos lesz, akkor persze ott van a szépsége, neki meggyógyítunk valakit, de vannak nagyon-nagyon nehéz pillanatok is. Nagyon kevesen tudják azt, hogy a jogászi pályában nem csak ügyvéd van, hanem vannak ügyészek, vannak bírók, vannak közigazgatásban dolgozók is. Kevesen tudják azt, hogy milyen nehéz nőként érvényesülni mondjuk egy mérnöki pályán, vagy egy mezőgazdasági pályán. Úgyhogy én azt kérem tőlük, hogy ezt mind fejtsék ki a diákoknak, az egyetemektől pedig azt szoktam kérni, hogy bizony a lehetőségeket is mondják el, hogy van-e kollégiumi lehetőség, vannak-e ösztöndíjak, hátrányos helyzetűeknek ösztöndíjak, vannak-e külföldi tanulási lehetőségek. És így az egész nap folyamán egy olyan komplett palettát tudunk a gyerekeknek biztosítani, hogy bizony megismerhetik a pályáknak a sokszínűségét, és tavaly már több mint 1000 résztvevő volt, és több mint 50 előadó volt, és több mint 25 egyetem vett részt rajta, és már idén elkezdtünk erről tárgyolni itt az egyik 60-i középiskolával, hogy ezt jövőre közösen szerveznénk meg, úgyhogy szeretném jövőre már az ő igényeiket is figyelembe véve megszervezni ezt a programot.
Ez egy óriási lehetőség, úgy gondolom, hogy a Bajza József gimnáziumban, de regionális szinten is, tehát Ez egy hatalmas lehetőség, hogy mire tényleg oda kerül a diák, hogy pályát válasszon, tehát kitöltse a felvételi jelentkezési lapját, nagyon sok információ alapján tudja ezt megtenni és dönteni.
Én azt gondolom, hogy nagyon jó visszajelzéseket is kapok egyébként a szülők részéről, kollégák részéről, nem csak a saját iskolámból, hanem más iskolák pedagógusai részéről is, hogy ez egy nagyon hasznos program, és mindig jól esik, amikor pozitívan nyilatkoznak arról, hogy ez mennyire hasznos volt. És ugye amikor a gyerekek beadják február 15-ig a jelentkezésüket 12. osztályban, akkor én azt gondolom, hogy már egy magabiztosabban
kiforrott
megforrott. Igen. Tehát ahogy ők kilencedikbe bejönnek, valamilyen tagozatot választanak, az még egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz az ő jövőképük. És én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos az élethosszig tartó tanulás, bármikor lehet váltani. Tehát, hogyha véletlenül valaki még mindig ezek után rosszul dönt, nem baj, lehet váltani, lehet változtatni, merni kell bátornak lenni, hogy megtaláljuk azt a pályát, megtaláljuk azt a hivatást, amit szeretünk, amiért minden reggel szívesen felkelünk, szívesen bemegyünk dolgozni. Hát nekem jelent ez a pedagógus pálya.
Hát szívből gratulálok, mert végig a beszélgetés folyamán érzem önből a munka iránti szeretetet, a tiszteletet, és úgy gondolom, hogy amilyen sokrétű, ez csak így lelkesen és szívvel, lélekkel lehet csinálni, és kívánok nagyon-nagyon sok erőt és türelmet, hogy hosszú távon tudja még ezt az élethossziglan tartott tanulást biztosítani is, és önnel is megvalósítani a saját életében.
Kedves hallgatóink, Veresné Kalcsó Krisztinával, a 60-i Bajza József Gimnázium nevelési igazgató helyettesével Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a